Juhász Árpád geológus az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Mi történne az emberrel, ha a felmelegedés tovább folytatod? Mert szintén a földtörténetben lehet olvasni, hogy voltak 100 méteres tengerszint emelkedések is. És itt hát fél méteres tengerszint emelkedésnél is katasztrófáról beszélünk. Elég csak megnézni Velencét például.
Igen, hát az vitathatatlan, hogy a jégolvadás a tengerszint emelkedésével jár. Itt annak, hogy a tengerszint milyen mértékig emelkedett eddig, mérhető ugye, adathátere van. Ugye ez nagyon picinek tűnnek ezek az adatok így első hallásra, de ha arra gondolunk, hogy ez a felmelegedési folyamat, ez a gleccserek olvadása által ez felgyorsul, hogy hatalmas jégtáblák válnak le például az Antarktiszról napjainkban is, akkor ez azt jelenti, hogy ez a tengerszint emelkedés, ez egy fokozott tempóba fog végbe menni. És itt ez társul azzal, ugye itt van egy, hogy mondjam, egy virtuális tengerszint egyszer. De ehhez hozzá kell számolnunk azt, hogy ugye a nagy viharok, a légköri jelenségek által kiváltott hatalmas hullámok. Tehát itt nem a földrengések révén keletkezett cunamikra gondolok, hanem azokra a vihardagályokra, vagy mondjuk a tájfunok, hurikánok által keltett hatalmas hullámtömegekre, amelyek természetesen elérve a partokat, hát fütyülnek arra, hogy a virtuális tengerszint az csak 1-2 milliméterre magasabb, mint előtte mondjuk 10-20 évvel volt.
Visznek mindent, ami hanem ott van.
Pusztítanak. Ez egy lassú folyamat, de az én unokáimat és ükunokáimat biztos, hogy alapvetően érinteni fogja. Miért? Mert az ember nagyon szerette egész történelme során a tengerpartokat. Csak a térképre kell nézni, hogy minden kontinensnek a legsűrűbben lakott, legnagyobb populációjú területei, azok ott vannak mind a tengerparton.
Ez élet van benne, halat lehet fogni, hajózni lehet. Hát persze, hova menne az ember?
Meg kell nézni ugye ezeket az éjszakai felvételeket az interneten, hogy hogy néznek ki. Hát ugye a tengerpartok olyanok, mint a kivilágított, mint a zsinórok, mint a lámpafűzérek lennének. És ugye én mentem például New York körül körbe egy ilyen sétahajóval, úgyhogy a kamerát úgy tartottam, hogy teljesen rátettem a hajó korlátjára, kvázi bevisszinteztem. És az egész út alatt, ezt fölvettem egy 60 perces kazettát. Hát lehetett látni, hogy ha csak New Yorkban azt a partisávot, amelyet most ugye épületek sorfala ugye szegélyez, azt elönteni a víz, csak a Manhattani tornyok állnának ki az egészből. Más nem lehetne látni. Renget, és hát ugye óriási területek vannak, olyan városok a Földön, amelyeknek 20-30 milliós lakossága van, és azoknak nagy része tengerparton. Hát vehetnénk sorba a kontinenseket, ugye Sydney-től Melbourne-ig, ezek mind tengerparti városok, ahol a tengerszint emelkedés ugye óriási károkat okoz, és amelyeknek ugyan vannak magasabb régiói is, de óriási az a síkvidéki tengerparti terület, amit egy ilyen tengerszint emelkedés jelent. Ott van Japán, amelyeknek hatalmas nagy városai szinte mind tengerparton épültek. És hát az ázsiai nagyvárosokra ugyanez érvényes, hát nem beszélve ugye Európáról.
Mi történne? Mindenkinek bejjebb kellene mennie? Elpusztulna ezek a...
A cunami, ugye, ami 2007-nek a karácsonyán volt, az ragyogóan mutatta, most nagyon durva, és tulajdonképpen szinte félek kimondani, de egy ilyen patkány reakciót váltott ki. Ugye a hajón is, hogyha az ember a Titanic süllyedéséről készült filmeket lehet látni, ez tudja, hogy a patkák nagyon jól tudják, hogy a hajó, hogy merre fog meredeken dőlve süllyedni, és mindig arra mennek, amerre a legmagasabb rész van. Hát ez volt ugye 2007-ben is, hogy Sri Lankától a Maldív szigetekig mindenfel, ahol megfelelő késléssel érkezett meg ugye a cunaminak ez a sok emeletes hulláma. Ott az emberek hát részben a felhívásra, de ösztönösen is menekültek fel a magasabb részekre. Most ezt kell egy lassított változatban és évtizedes távlatokban elképzelni, hogy az embereknek, a tengerpartoknak, a mélyebb régióból, amelyek közvetlenül a tengerszint felett fekszenek, hát mondjuk nem beszél Hollandiáról, ahol csak gátak védik meg az embert már ma is a tengertől, hogy az embereknek egyre följebb, egyre nagyobb tengerszint feletti magasságba kell majd települniük. Na most ugye egy demográfiailag túlzsúfolt földön, ahol most már ugye 7,5 milliárd ember van, és ennek egy nagyon meghatározó százaléka lakik ilyen tengerparti nagyvárosokban, hát csak Indiára gondoljunk, vagy Kínának a nagyvárosaira. Ez valami elképesztő, felfoghatatlan menekülési vagy migrálási folyamatot válthat ki.
A föld fejlődése az napjainkra megállt, mert a föld történetből lehet látni, hogy a földrészek nem ott voltak, mint ahol ma ismerjük őket, hogy vannak.
Nem, dehogy állt meg, csak ez egy lassú folyamat. Az óceánok úgy tágulnak, úgy növekednek, ahogy a köröm nő. Tehát, hogy hiába nézi az ember a körmét, azt nem lehet látni, hogy nő, de elég egy hét, és újra körmöt kell vágni. Most a földrengésekkel, amelyek mentén tágulnak az Atlanti-óceán, vagy a Csendes-óceán medencéje, vagy az Indi-óceán, az egy ugyanilyen folyamat, hogy évekig nem történik semmi, szemmel látható, aztán jön egy földrengés, és akkor néhány decimétert távolodik egymástól, mondjuk az óceán fenekén levő hasadékföldnek jobb és bal oldala, mondjuk keleti vagy nyugati oldala. Ez azt jelenti, hogy például a Csendes-óceánnak a dél-amerikai partvidékén az óceánnak ezt a keleti aljzatát alkotó kőzetburok, ez már egy évi 9/10 cm-es sebességgel ütközik Dél-Amerika partjainak, alábukik és létrehozza az Andok vulkánjait, meg a hegyláncokat, és így tovább. Ugyanez a látványos jelenség megy végbe mondjuk Japánnak a partjainál, kiváltva a földrengéseket, tehát a föld felszíne önmagában nem növekszik, hanem az óceánoknak a területe a hasadékvölgyek mentén nő, de ugyanakkor ugyanannyi el is tűnik az óceáni kérekből, az óceáni szilárd kőzetburokból, az ilyen mélytengeri árkok mentén, mint Japán vagy Dél-Amerika partjai mentén, amik vannak, mint amennyi termelődik a központi hasadékvölgyeknél. Tehát pontosan ki lehet egyébként számítani, hogy a kontinensek hogyan fognak elmozdulni mondjuk 50 millió év múlva. Ott már megrajzolható egy földi térképen, földi arányokban, hogy milyen változások következnek be. A legnagyobbak Ázsiánál várhatók, Ázsia déli partszegénén, tehát úgy tűnik, hogy Ausztrália és az egész indonéz szigetvilág, ez egy hatalmas ütközés révén hozzá fog forni, hozzá fog nőni Ázsia déli pereméhez. Ez a folyamat már korábban ugye megkezdődött, hiszen maga az indiai félsziget, az is nagyon messziről délről startolt, az valamikor része volt az úgynevezett Gondvánának, amelyik még egyesítette magában az összes déli kontinest, tehát beleértettem ebbe Indiát, Ausztráliát, Afrikát, Dél-Amerikát, sőt furcsa módon ez a Gondvánhoz tartozott még Közép-Amerika és Dél-Amerika nagy része. Ezek aztán darabonként szétváltak, különböző időtartokban elkezdtek jobbra-balra úszni, és ebből vált le például India, amelyik 35 millió éven keresztül vándorolt, még neki nem ütközött Ázsiának, létrehozva a Himalája vonulatait. Tehát 50 év múlva azt lehet mondani, hogy Ausztráliának és az indonéz szigetvilágnak a teljes tömege, mint önálló lények megszűnnek, tapadva lesznek Ázsia déli pereméhez.
Lehet, hogy nem a mi problémánk, sőt valószínű, mert addig nem fogunk élni. De mi lesz az áramlási rendszerekkel az óceánokban, hát ez hogyha ezek megváltoznak?
Már ugye, tehát azt lehet tudni, hogy a földtörténetben mindig teljesen másféle áramlási rendszerek voltak, mint manapság. Tehát ezek a áramlási rendszerek egyrészt a kontinens vándorlás révén változtak, másrészt maga a klíma is generálta az áramlásoknak a megváltozását. Ugye itt vegyünk ki egyet, amely Európa szempontjából perdöntő, itt van a golfáram. Ugye ez egy nagyon szerencsés hatást jelent Észak-Európára, főleg ugye Norvégiára, de hát a golfáram kis mellék ágai, azok eljutnak Izland partjaira, sőt meg a Spitzbergák is akár a 80. szélességi fokon, az ember nyugodtan sátrazhat nyáron a Spitzbergákon, egy szár pólóba lehet járkálni. És az, amit csak ilyen teoretikus ijeszgetésnek szánnak, hogy ugye a északi sarki jégtömegek olvadása meg fogja szüntetni, vagy legalábbis legyengíti a golfáramat, ennek a felmelegítő hatását, ez egy reális félelem, reális aggódás. Tudnék, csak arról van szó, hogy ugye ahhoz, hogy a golfáram működjön, mint egy szállító szalagon a mélyebb vízrétegekben, a hideg, nehezebb sós víznek, annak áramlani kell délfele, hogy kipótolja azt a vízmennyiséget, amelyek a golfáramban, mint meleg víz a felszínen, és felszín közelben áramlik kereszt irányban át az Atlanti-óceán északi medencéjén. És ha nagy mennyiségű és intenzív a jégnek az olvadása az északi régióban, akkor ez édesvízi keveredéssel legyöngíti ennek a hideg, sós ellenáramlásnak ezt a kiegyenlítő hatását. Hogy ez látványban mit jelent, én ezt személyesen láttam és filmeztem. Egy hetet sátraztunk például Ilulissatban, meg Grönlandnak a nyugati partvidékén van, 200 kilométerrel északra az északi sarkörtől, egy varázslatos terület egyébként, mert 2000 lakosa van ennek az Ilulissatnak, és 14.000 kutya van itt minden éjszaka. És ott van egy fjord, amiben egy gleccser, a sok grönlandi gleccser közül, ami elképesztő látványos módon érkezik, úgyhogy mennydörgésszerű robbanások kíséretében ilyen több 10 millió tonnás jégszilánkok válnak le a grönlandi gleccserről, amikor beleérnek a fjordba. Ugye a pikáns az egészben, hogy a fjord alja kb. 800 méter mély, de ezek a leszakadó jégszilánkok, idézőjelben mondom a szilánkokat, ezek meg kilométer vagy másfél kilométer vastagok, mert ott ilyen vastag a gletserjege.
Jó nagy hullámot csinálhatnak. Jó nagy hullámot csinálhatnak, amikor
hát beesnek. Nem annyira a hullámok, hanem nem tud elúszni. Tehát az alja, mert csak ugye 9/10 része van a felszín fölött. Ez is egyébként óriási látvány a filmen. Tehát a hajók, ezeknek a felszínen levő részeknek a tövében azok néznek ki, mint a hangyák az elefántok mellett. Már használtam ezt a hasonlatot. De tuszkolják az újonnan érkezetteket, előrébb lögdösik, ugye mindig törik a jég, mint hogyha mennydörgést hallan az ember, és ugye vannak időnként a tengereken ilyen szuperdagályok, amikor a holdnak és a napnak a vonzása ilyen extra dagályokat váltanak ki, amikor a gravitáció erősebb hatást vált ki ezeknél a tengermozgásoknál. Na, ilyenkor tudnak kiúszni ezek a jégszilánkok, aztán az Atlanti-óceánra is képesek titanikokat elsüllyeszteni. Na most, tehát ilyen típusú mondjuk jégtömegeknek a felgyorsulása révén ez az említett ellenáram a golfáram esetében ez azt jelentheti, hogy a golfáramnak a pozíció hatása is gyengül, és az a Norvégia, amelyik most az áldását látja, lehet, hogy 20 vagy 30 év múlva már ennek a negatív és hideg hatását élvezheti. És hadd tisztázzak még valamit, mert ugye napjainkban annyi szó esik az antarktiszi félszigetre levált jégtáblákról. Ott teljesen másféle jégről van szó. Ugye, mert amit Grönlandon lát az ember, azok keletkeznek valahol a sziget közepén.
Havazásból.
Hogy?
Havazásból.
Hát havazásból maga a jég vastagság elérheti extrém helyeken a közel 3 kilométert. benyomja a szilárd közzeajzatot elben a tengerszint alá, tehát Izlandnak, Grönlandnak a közepe, az lejjebb van a tengerszínnél. És az a gravitáció, mert ez a jégtömeg gletszerekben szállítja a jeget a körülötte levő tengerekbe. Mi van az Antarktisznál? Hogy vannak olyan helyei, amelyek síkvidékek, tehát nem emelkednek ki meredek, sziklás, látványos hegyvonulatokkal az óceánból. Ilyen területek vannak például ugye a Chile felé kinyúló, vagy Dél-Amerika déli csücske, vagy Tűzföld felé kinyúló, ugye antarktiszi félszigeten, nagy parti síkságok. Ez azt jelenti, hogy ott nem egyszerűen egy konkrét gletszer, egy jégfolyó, mert ezt jelenti magyarul a gletszer, vonul lassan, hanem egy kb. 200 méter vastag jégtábla, mindössze 200 méter vastag jégtábla, kinyúlik a szárazföldről akár több száz kilométerre is a tenger fölé. A sósvíz ezt állandóan alulról vékonyítja, mert a sósvíznek van egy jégoldó hatása. Kettő, hogy miután itt óceánról van szó, az árapály hatás ugye óriási erőt képvisel, és fokozatosan mindig föltörbeli ezeket a jégtáblákat. Tehát itt most e pillanatban ugye megállt ennek a legutóbbi időben leszakadt jégtáblának a mozgása, mert tél van. Uh-huh. De nyilván ilyenkor minden ilyen jégmozdás lelassul, majd ha jön a nyár, akkor ez megint el fog indulni, már az antarktiszi nyár, és akkor föl fog darabolódni, mert az árapály képes földarabolni. Azok a science fiction ötletek, hogy ezt mondjuk elvontatni hajóval, és édesvízként használni.
Arab országokban.
Igen. Tehát, amire oda vontatják, régen elolvad. Amik meg közel van, ahol tényleg el lehetne vontatni, mondjuk Argentina vagy Chile déli része, ott meg annyi a gletszer és annyi az olvadékvíz, hogy oda nem kell antarktiszi jeget szállítani. De mondom, ez egy más típusú dolog. És egy harmadik dolog, ami az északi-sarki tengeri régióban megy végbe, amelyik szintén drámai. Ugye az északi-sarkon nincs szárazföld. Grönland az ebben a régióban van, de egy nagy sziget, de nem az északi-sark. Hanem ott tengerek vannak, sarki tenger, de nevezhetnénk óceánnak is, hiszen igen mély, 4,5 kilométeres mélység van. És ott ugye az utóbbi évtizedekben az történik, hogy amíg a nyári időben sem olvadt el teljesen, illetve nem sérült komolyan, az óceáni jég, amely csak néhány méter vastag, és csak azért tűnik többnek ott a jég, vagy magas vastag, mert az áramlásoknak a mozgó hatása egymásra torlaszolja ezeket a nagyon vékony tengervíznek a tárolgásából, természetes sótalanításából létrejött ugye jégtöredékeket. Szóval csak ezért tűnik magasabbnak. Most ez korábban, tehát teljes egészében még nyáron sem sérült, ezért nem tudtak csak atomjégtörőkkel átvonulni ugye a sarki tengereken. Most már az utóbbi évtizedekben a nyílt vízi területek egyre nagyobbra nőnek, ami közönséges hajók számára is lehetővé teszi az átkelést, ugye Szibériából a Bering-szoros felé. Ráadásul ugye ez egy önmagást erősítő folyamat, mert addig, ameddig sok a jég nyáron, addig a napsugarakat ugye a jég nagy hatékonysággal visszaveri, kevés nyelődik el. A jégtől megszabadult óceáni vízfelület, tengeri vízfelület sokkal jobban elnyeli a meleget, a napsugaraknak az energiáját, tehát felerősödik ez a folyamat. És ez azt jelentheti, hogy a nyári időszakban is teljesen el fog tűnni a sarki jég egy 20-30 év múlva. Ez már most jelentkezik például az élővilágban, már most megváltoztak például a karszárnyú delfineknek a vonulási útvonalai, a hosszú szárnyú bálnáknak a vonulási útvonalai, fókáknak a szemmel tartott különböző vonulási útvonalai, tehát az élővilág már most reagál a tengerekben ezekre a téli-nyári különbségekre.
Még egy kérdés a végén. Említette a Holdot meg a Napot. Azzal hogy tud kalkulálni a földtudomány? hogy a Föld bolygó naprendszerben naphoz képest elfoglalt helye, az hogyan fog változni, mert a hő az mégiscsak onnan jön. És ennek is voltak különböző szakaszai, mert még a Föld tengely ferdülésének is voltak számítható szakaszai. Ezzel számoljunk?
Hogyne. De nem azzal, hogy távolodna vagy közeledne a Föld a naphoz, hanem a Földnek, a Föld tengelyének van egy természetes billegő mozgása, ezt matematikailag leírták, Milankovics nevű egy szerb-horvát csillagász, és aztán...
Itt a Magyar Tudományos Akadémiától, itt volt hadifogoly, amikor ezt csinálta.
Igen, de később aztán ugye Bacsák, aki magyar kutató volt, ugye még matematikailag is korrigált valamit ezeken az értékeken. Tehát ez egyszerű matematika, pontosan ki lehet számítani, hogy a jelentéktelennek tűnő földtengely billegés, ez azt a hő egyensúlyt, amely érvényesül a Földön, megváltoztatja. Az, hogy a 3 éve kezdődött utolsó nagy jégkorszakon belül voltak ilyen felmelegedési folyamatok, ezt egyértelműen meg lehet magyarázni a földtengelynek ezekkel a billegő mozgásával, mint hogyha kirajzolnánk, akkor ilyen krakszokat jelentene a sarki közelében, a mostani sark közelében a Föld felszínen. Ugye ezek az úgynevezett interglaciálisok, amikor a hőmérséklet akár a mait elérte, sőt egy periódusban a számított értékek alapján melegebb is volt, mint manapság. Ezek több 10 000 évig tartottak. Tehát ugye körülbelül az utolsó nagy ilyen glaciális, nagyon erős jégkor, ez 10-11 ezer éve ért véget. Az emberi civilizációnak ez a nagy robbanás, ez a nagy spreading, ez akkor kezdődött tulajdonképpen el. Előtte vissza mínuszba gondolkodva, mínusz 10 000-től mínusz 70 000-ig volt egy nagy hideg időszak, egy glaciális. Mínusz 70 és mínusz 90 között volt egy 20 000 évig tartó nagyon meleg időszak. 90 000-től mínusz 90-től mínusz 120-ig volt megint egy nagyon hideg periódus, és ez így változott visszamenően 3 évig. Ezeket egyértelmű kapcsolatban lehet hozni a földtengelynek ezzel a billegő mozgásával, amely befolyásolja a nap hőhatását a Földön.
Mit gondol, legeslegutolsó kérdés, van annyi ideje az emberiségnek ezen a Földön, mint amennyit már eltöltött?
Hát én mondjuk a Homo sapiens megjelenését 200 000 évre datálom, ami a Föld történetéhez képes jelentéktelen picike időintervallum. Én úgy gondolom, hogy a Föld gondjai, amiknek nagy részét éppen maga az ember okozza, és amihez a demográfiai robbanás hihetetlen mértékben hozzájárul, ez azt a típusú alkalmazkodást, amit a Homo sapiens az első időszakában korlátlanul megtehetett, ezt képtelen biztosítani ilyen méretek mellett. Én rendkívül pesszimista vagyok ebben, de tehát mikor konkrétan mondjuk a migrálásokra terelődik a szó, saját magam egy állandó ilyen skizoid helyzetbe kerülök, mert én ugye végigjártam ezekben a vízben szegény országokban szinte minden sivatagi vidéket, filmeket csináltam róla. Nekem fáj a szívem, azt látom, hogy egy mondjuk száhelővezetben levő családanya nem tudja a gyereknek már vizet adni, hogy ne hajjon szomjan, és nem tudja azt a minimális élelmet megtermelni a földjén. Mit tehet? Muszáj elindulnia. Egy Szíria esetében az embernek be kell kalkulálni, hogy a törökök csináltak egy nagy víztározót az Eufráteszen, az a 10 000 éve létező öntöző gazdaság, ami az Eufrátesz völgyében bőtermés biztosított, ez redukálódott, és millió belső migráció indult el Szíriában az Eufrátesz völgyi öntözéses területekről, a nagyvárosokra, most nem akarok neveket mondani, ahol egyáltalán valami életlehetőséget kerestek. Tehát az egyik oldalam ugye egy ilyen humanitárius megítélésből kiindulva ugye azt mondja, hogy ez egy szükséges és humanitárius dolog, hogy valahol a migránsoknak biztosítani a létet. Ugyanakkor meg, hát én is ugyanott vagyok, hogy ez a migráció azt az európai kultúrát el fogja tüntetni, hogyha ez valamilyen mértékben nem redukálható és nem szabályozható.
Az elmúlt egy órában Juhász Árpád geológus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin, Lendvai Szabolcs és Szétségnes szerkesztő kollégáim vettek részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.